Isten igéjét olvasom Ezékiel könyvének 37. részéből, az első 14 versből. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal, végig vezetett köztük körös körül. És láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek. Így szól ez én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr.
Imádkozzunk. Dicsérünk téged, Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk, mert te vagy minden életnek a forrása. És így köszönjük meg neked azt, hogy élünk, hogy lélegzünk, hogy dobog a szívünk, hogy vannak szeretteink, vannak, akikhez tartozunk, hogy jelen vagy az életünkben. Köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban elhívtál szent lelkeddel, betöltöttél bennünket, a te népedet, hogy ne csak a szívünk dobogjon, ne csak lélegezzünk, hanem a veled való közösségre is megszülessünk, hogy veled is éljünk, hogy te élő Istenünk legyél, és mi éljünk a te beszéded, a te jelenléted, a te szavad által. Köszönjük nagy tetteidet, amit elvégeztél gyülekezetünkben, személyes életünkben. És most mégis úgy jövünk te eléd, mint akik ugyanakkor azt is tudják, hogy oly sok helyen jelen van a káosz, jelen vannak a bűnnek, a halálnak az erői a mi életünkben, kudarcokban, elbukásokban, nehézségekben, küzdelmekben, betegségekben. Itt vagyunk ebben a nagy feszültségben, hogy hozzád tartozunk az élet Istenéhez, lelked által élünk, és közben harcolunk és küzdünk, mert körülvesznek bennünket a mindent szétziláló erők. Így várunk most téged, hogy jöjj, Szentlélek, a négy égtáj felől, jöjj, lélek, jöjj és szólíts meg bennünket, jöjj és igédet közöljed velünk, jöjj és állíts bennünket talpra, töltsd be újra a te életeddel, először vagy újra, ragyogtasd fel előttünk az Úr Jézus Krisztust, a feltámadott igazságát és valóságát. Jöjj, Szentlélek Isten, így várunk téged, és így hisszük, hogy amit megmondtál, az megtörténik, hogy eljössz és találkozol velünk ezen a mai napon is. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéjét János evangéliumának a 11. fejezetéből olvasom, a 17. verstől a 44. versig. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a te testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napom. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének, Máriának. A Mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Kedves testvérek, múlt héten a történet első részében arról olvastunk, hogy elérkezik a hír Jézushoz, hogy Lázár az, akit ő nagyon szeret, beteg. Jézus pedig 2 napig nem mozdult el arról a helyről, ahol ezt megtudja, és ez alatt a 2 nap alatt Lázár meghalt. Majd pedig azt mondja a tanítványainak, Lázár meghalt, menjünk el hozzá. És itt folytatódik a mai történet. Mit tesz Jézus, és hogyan cselekszik akkor, amikor az emberi élet legsötétebb, ugyanakkor legáltalánosabb eseményével áll szemben, a halállal. Ezt három részletben adja elénk János evangélista. Beszél először Jézus és Márta, majd Jézus és Mária találkozásáról, a végül pedig arról szól, hogy mi történt a sírnál. Amikor Jézus közeledik Betániához, ahhoz a helyhez, ahol Lázár és két nővére lakik, akkor Márta az, aki Jézus elébe megy, Mária otthon van. És a találkozásukkor a hangjában szemrehányás és hit fogalmazódik meg. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ez a szemrehányás, hogy Jézus mulasztott, két napig ott ült egy helyben, miért nem ment, amikor még mehetett volna. De most is tudom, amit csak kérsz Istentől, megadja neked az Isten. Ez pedig a hit szava. Nem azt gondolom, hogy ez bármiféle feltámadásban való hit lenne Márta részéről, hanem csak annyit mond Jézusnak, hogy Jézus, nem jöttél időben, meghalt a testvérem. Hiszek benned, ez nem jelenti azt, hogy elfordultam tőled, de nem voltál itt, amikor itt kellett volna lenned. Hiszek benned, és tudom, hogy Isten meg tud hallgatni, mert korábban is láttam. És Jézus erre a kettős érzésre, indulatra, a szemrehányásra és a hitre nagyon röviden válaszol. Feltámad a te testvéred. És nagyon fontos, hogy mit mond erre Márta. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Amit Márta megfogalmaz, az a korabeli zsidó ember hite. Hogy az utolsó napon majd Isten feltámasztja a halottakat. Ez az a hit, amit Márta ismétel. Egy teológiai igazságot, egy tant fogalmaz meg. Mintha azt mondaná, igen Jézus, tudom, hogy feltámad az utolsó napon. Te is megtanultad, én is megtanultam a zsinagógában, ez a mi hitünk. Feltámad az utolsó napon. De Jézus, meghalt a testvérem, és ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Mert mit számít egy tan, egy doktrína, amikor szembe kell nézni avval, hogy valaki meghalt? Ez nem vigasztalja meg. Igen, a keresztények azt mondják, van feltámadás. Az egyház hitéhez tartozik, ahogy megvallottuk a hitünket az imént. És hiszem a test feltámadását. Megvigasztal? Erőt ad? Jelent ez bármi valóságot, személyest, akkor, amikor az elmúlással nézünk szembe? Márpedig az elmúlást azt magunkba hordozzuk. Így is mondhatnám, hogy a halált, a pusztulást magunkban hordozzuk, nap mint nap érezzük. Hiszen minden elválás, minden kapcsolatban való szakadás már erre utal. Előre utal és előre mutat a nagy elválásra, a halálra. Egy barátságban, egy szerelemben, egy házasságban történő szakadás valahol már az elmúlást hordozza magában. Aztán hasonlóképpen élünk meg alkalmanként egy-egy életszakaszt, annak a lezárulását. Van, akik visszagondolnak, hogy milyen jó volt gyereknek lenni. Az volt az igazi aranykor az életemben. Vagy valaki azt mondja, hogy amikor még diák voltam, amikor középiskolás voltam, örüljetek, fiatalok. Annyira jó volt, vagy egyetemistának lenni. Valami már elmúlt, valami nincsen. Amikor még kicsik voltak a gyerekeink, amikor még nem mentek el mindenfelé, amikor még együtt volt a család. De ez már elmúlt. Aztán hasonlóképpen az elmúlás részeként éljük meg a komolyabb betegségeket, hogy valami már nem úgy működik bennünk, amikor még minden jó volt és szép volt. Amikor egészek voltunk, amikor egészségesek voltunk. Ez is emlékeztet arra, hogy az elmúlást magunkban hordozzuk. És az életnek minden más része. Van, amikor egy költözés, hogy el kell hagyni egy helyet, ahol éltem, és máshol kell érni. Ez jár ezzel a veszteségérzéssel. Valami elmúlt, valami már nem jön vissza. Mit tud mondani Jézus Mártának? Mit tud mondani Jézus az elmúlással szemben? Vajon ő Isten fia? Az élet, aki eljön ebbe a világba, csak egy tantételt, egy doktrinát állít vele szembe, hogy feltámad a te testvéred. Ne sírj, eljön az az utolsó nap, aztán minden szép lesz. Csak erre képes? Nyilvánvaló, tudjuk jól, hogy nem. Hát elolvastuk a történetet, Márta még nem tudja, hogy mi a történet vége, mi tudjuk. Feltámad a te testvéred. Ezt többféleképpen lehet érteni. Márta úgy érti, ahogy ő ezt korábban tanulta. Persze, hogy feltámad, Uram, az utolsó napon. Te mit jelent ez most nekem? Jézus meg azt mondja, feltámad a te testvéred még ma, mindjárt, most. Vajon miért nem érti, miért nem úgy érti Márta, amit Jézus mond, ahogy Jézus gondolja? Miért nem úgy hallja, ahogy Jézus azt érti? És a válasz az, hogy azért, mert csak annyit fogad el Jézusból, amennyit már korábban megismert belőle. Jézusnak a szava, hogy feltámad a te testvérem, a te testvéred, azt megszűri a saját tapasztalatán, a saját ismereteink keresztül. Azt tudja, hogy Jézus meggyógyított betegeket, ezért szól, amikor a testvére beteg, hogy jöjj, azonnal gyógyítsd meg, Lázár beteg. De arra Márta előtt még nem volt példa, hogy valaki feltámad volna a halálból. És amikor valami új érkezik, akkor az ember azt megszűri, és az nagyon nehezen éri el. Feltámadott a testvéred? Hát persze, az utolsó napon. A lényegéről marad le annak, amit Jézus mond neki. És ez így van minden korban, minden emberrel. Egy kommunikáció elméleti igazság, hogy azokat a gondolatokat, azokat az információkat fogadjuk be elsősorban, amelyek megerősítik azt, ami már bennünk megvan. Ami alátámasztja a már meglévő tapasztalatainkat és ismereteinket. És azokat hárítjuk, azokat sokszor meg se halljuk, ami valami egészen újat, valami egészen mást hoz. És ez ugyanígy van, amikor Isten szólít meg bennünket. Ez ugyanígy van akkor, amikor Jézus kommunikál velünk, hogy amit ő elhoz, az az új, az az igazi, az az isteni, amit Jézus hoz el, amikor az elérkezik hozzánk, akkor mi hasonlóan problémában vagyunk. Azt fogjuk fel belőle, amit eddig is gondoltunk róla, oly nehéz az igazi újnak eljönni és elérkezni hozzánk. És éppen ezért ötön a pontom, mielőtt a történetben tovább mennénk, szeretném egy pillanatra magában mindenki megállna és elgondolkozna azon, hogy vajon kész vagyok-e lehetőséget adni az újnak? Úgy is fogalmazhatjuk, hogy vajon nem döntöttük el előre, akár tudatosan, akár meg csak úgy véletlenül, megszokásban nem alakult-e ki bennünk, hogy bennünk minden kész, és minket már semmi új nem érhet. Vagy nincs-e velünk úgy, hogy számunkra Jézus és az ő valósága már nem tud valami egészen mást hozni az életünkbe. Vagy nem vagyunk-e azok, akik akár csak egyszerűen már megpihentünk, megfásultunk a magunk hitében. Olyan jól tudunk mindent. És olyan meg tud-e szólítani ebben Jézus? Kimozdíthat-e a fásult hitetlenségből? Vagy nem vagyunk-e azok, akik azt mondják, hogy semmi új nem érhet bennünket Jézustól? Gondolkozzunk ezen, és így hallgassuk tovább a történet menetét. Mert Jézus azt válaszolja Mártának, én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Márta, a feltámadás az nem egy tan. A feltámadás elsősorban nem egy doktrína, nem egy hittétel, amit igaznak kell tartani. Nem információ elfogadás. Márta, a feltámadás egy személy. Én vagyok a feltámadás, és én vagyok az élet. A feltámadás információ helyett találkozás. Találkozás azzal, aki a feltámadás és az élet. A feltámadásnak és az életnek arca van, neve van, emberi valósága van. Jézus Krisztus, a testélet Isten. Milyen nagy különbség valakivel találkozni, vagy egy tant igaznak tartani. Élet és halál különbség. A feltámadással és az élettel való találkozás az válasz az elmúlásra. A tan elfogadása, ismerete erőtlen és nem elégséges. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Aki velem köti össze magát, mondja, annak számára az elmúlás mássá lesz. Nem azért, mert nem múlnak el időszakok, nem azért, mert nem történnek nagy szakadások, nem azért, mert nem épül le a teste, hanem azért, mert tudja, hogy miközben munkál benne az elmúlás, munkál benne a testében a feltámadás, Jézus is, a Szentlélek ereje által. Ezért tehát Mártának Jézussal kell találkoznia. Nekünk Jézussal kell találkoznunk. Hiszed-e ezt? Kérdi Jézus Mártát. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus. A második találkozás Máriával történik. Márta közvetítésével Máriával is találkozik Jézus. Mária egészen más, mint Márta. Egy egészen más természet. És máshogy is viselkedik a gyászban. Amikor hirtelen feláll a házban, írja le János, és elindul kifelé a faluból, akkor az őt vigasztaló zsidók, siratók azt hiszik, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azonban Jézushoz megy. Összetört sírás kerülgeti, leborul a lába elé, és ugyanazt mondja sírva, mint korábban a nővére. Ugyanazokat a szavakat használja. Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. És mit várunk? Mária, én vagyok a feltámadás és az élet. És nem ezt mondja Jézus. Igazából semmit nem mond neki Jézus. Semmi jelentőset nem mond neki. Annyit kérdez, hová helyeztétek őt? És ami ennél sokkal fontosabb, azt olvassuk, hogy Jézus mindezt látva és halva megrendült a lelkében, és maga is könnyekre fakadt. Mi történik itt? Jézus Isten fia, a feltámadás és az élet megrendül. Amikor azt gondolnánk, hogy ő már mindent elmondott, amit lehetett, hogy a halál és a szenvedés eltöröltetik Márta, hogy én vagyok ezek felett az Úr, hogy legyőzöm ezt, akkor egyszer csak egészen másképp szembesül az elmúlással és a halállal. Az igazságot egy másik oldalról tárja fel. Kiderül, hogy az, aki a feltámadás és az élet, a halál gyötrelmét és fájdalmát együtt siratja velünk. Az, aki előbb, mint az isteni élet forrása jelentette ki magát, most, mint emberi barát jön Máriához. Az, aki a feltámadás tud sírni és tud gyászolni. Az, aki az életet adja és minden életet magában bír. Nem sokára ő maga a halált fogja elszenvedni. Az, aki szinte parancsolja és kijelenti magát, hogy én vagyok az élet és a feltámadás, találkozzatok velem, higgyetek bennem. Az most könnyeket és a gyászt megosztva hajol közel az emberhez. Együtt sír, együtt érez. Tudja, mi az a valóság, amelyen mindannyian keresztül megyünk. És ezt így fogalmazták meg az ősi keresztény hitvallások, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Isten, aki emberré lett. Aztán Jézus nem csak sír, nem csak együtt érez, hanem haragszik is. Megrendült a lelkében és háborgott. Kire haragszik? Miért haragszik? Máriára, hogy sír? Vagy az ott lévő emberekre? Vagy Mártára? Nyilvánvaló, hogy nem rájuk haragszik. Amikor Jézus látja a gyászt, látja a szomorúságot, látja a könnyeket, ami az ember válasza a halálra, az elmúlásra, akkor Jézus felháborodik. Felháborodik a bűn ellen, a gonosz erője ellen, a sötétség erője ellen, a halál erője ellen, mert Jézus harcban áll. És ezért megy ezzel szembe. Mennyire jó lenne, hogyha így ismernénk Jézust. Ha mind a két felét, ha lehet ezt így mondani, mind a két valóságát ismernénk és magunkba hordoznánk. Márta, én vagyok a feltámadás és az élet. De mit érne, ha ő csak feltámadás és élet lenne, ha nem tudna velünk együtt sírni? Mária, Mária, értem a fájdalmadat, Együtt sírok, együtt könnyezek veled Lázárért. De mit érne, ha együtt sírna velünk? Ha csak sopánkodni tudna és tehetetlenül együtt érezni, mint ahogy mi tudunk egymással, ha nem tudná azt mondani, de én vagyok a feltámadás és az élet, legyőztem a halált. Így áll tehát Jézus elénk, és így jöjjünk most vele a harmadik helyszínre. Így jöjjünk Jézussal Lázár sírjához. Mert a sírnál az élet és a halál, Jézus és Lázár találkoznak. És Jézus parancsol, vegyétek el a követ. És megszólal Márta, Uram, negyednapos, szaga van. Képzeljük ezt el, ez az ember, ez az emberi test már bomlik. Ezt mindenki tudja, minden elveszik a követ, és mindenki érzi, hogy bocsánat, de betölti a helyet a hullaszag. A hivatásos siratók meg a gyászolva könnyezők mind elnémulnak, hogy mi következik most. És Jézus visszautal arra, amit mondott korábban Mártának, nem megmondtam, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És mond egy imádságot, Atyám, tudom, hogy te mindig meghallgattál engem. És utána így szól, Lázár, jöjj ki! És a halott kijött, kezei összekötve és bepójálva, ahogy eltemették. Adjátok el, és hagyjátok elmenni. Amit Jézus tesz János evangéliumában, az egy jel. Az jel, mert valamire mutat. Akiről azt olvassuk, és aki így lép fel, hogy ő az isteni élet elhozója ebbe a világba. Hogy ő Isten, aki testélet emberré lett. Annak ezt meg kell tudni tenni. Mert ha nem tud a halál felett uralmat gyakorolni, akkor milyen alapon mondja, hogy ő az isteni élet hordozója, hogy ő Isten fia, Isten maga. Amit Jézus tesz, hogy Lázár kijön a sírból, az egy jel. Rámutat arra, hogy amit Jézus állít, az igaz. Ő valóban Úr az elmúlás és a halál felett. De ez az esemény csak egy jel. Mert Lázár feltámadásának van egy gyengéje. Tudnélik azt, hogy Lázár később újra beteg lett és meghalt. Erről nincs szó a Bibliában, de ha nem halt meg, akkor ma is élne. Tehát meghalt. Tehát ebben a világban, amire Jézus feltámasztotta és visszahozta, a betegség és a halál előtte volt. Ez csak egy jel, amit Jézus tett. De ez azért fontos, mert ez a jel odafordíthat mindenkit a valósághoz. Jézushoz, aki az élet és a feltámadás. Ez a jel odafordíthat mindannyiunkat ahhoz, aki letette az ő életét értünk, aki meghalt, és aki aztán felvette az ő életét, és feltámadt. Ez a Jézus az, aki ilyen vagy olyan, értsük jól, koporsónkban, megáll most mellettünk, mint az isteni élet forrása, és mint az isteni szeretet együttérző valósága. És annyit mond most nekünk, Lázár, jöjj ki! Jöjj ki! Jöjj ki, és légy szabadon! Mert én vagyok a feltámadás és az élet. Amen.
Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy láthatunk ebben a történetben téged úgy, mint aki hatalmas vagy, aki túlmutatsz azokon a rendszereken, amikben mi élünk és gondolkodunk, aki újat akarsz adni. És láthattunk úgy, aki együtt sírsz a szenvedővel, aki haragszol a bűnre, a gonoszra, és annak a pusztítására. És láthattunk úgy, mint győztes Úr, aki valóban Úr vagy a halál felett. Úrunk, kérünk, hogy vidd tovább ezeket a gondolatokat az életünkben. hogy valóban beengedjük az életünkbe a te szeretetedet. Hogy el tudjunk indulni az új felé, amikor olyan irányba hívsz, amit mi még eddig nem ismerünk, nem ismertünk, nem tapasztaltunk, ami rendszerünkben nem fér bele. Jöjj, Szentlélek, és győzz meg bennünket, és bocsásd meg a mi szűk keblűségünket, bocsásd meg azt, hogy mi sokszor rendszerekhez ragaszkodunk, és önmagunkban akarunk mindent átlátni, és ez ad biztonságot. Segíts arra, hogy elinduljunk a te indításodra, és szabadokká váljunk a saját rendszereinktől, és nyitottak legyünk arra, hogy megtaníts bennünket mindarra, amire te akarsz tanítani, amire te akarod megnyitni a mi szemünket. És Urunk, hadd érezzük meg a te együttérzésednek a fájdalmát is, hogy amikor nagyon nehéz és fáj és terheket hordozunk, akkor átjárjon bennünket a te szereteted, és valahol nagyon mélyen hadd tapasztaljuk azt meg, hogy te ezeket a sebeket hordoztad és hordozod, hogy te a mi könnyeinket sírod, és ismered a mi szívünk fájdalmát és gyötrelmét. Urunk, így kérünk, hogy a te szent lelkeddel légy a mi vigasztalunk, és valóban adj erőt nehéz helyzetekben. És te emeld fel a tekintetünket, hogy tudjunk folyamatosan bízni a te győzelmedben, látni téged, mint győztes urat és királyt, aki vissza fogsz jönni, aki legyőzted a gonoszt, aki a halál felett győzelmet arattál. És hadd adja ez meg a mi életünk irányát és célját. Urunk, ezzel a hármas üzenettel visszük eléd a mi beteg testvéreinket, és könyörgünk az ő gyógyulásukért. Visszük eléd a mi gyászoló testvéreinket, és könyörgünk az ő vigasztalásukért. Így visszük eléd a gyermekeket, azokat, akiket most kereszteltünk, és gyülekezetünk gyermekeit, akik közöttünk vannak. Urunk, kísérd őket, áld meg őket. Adj erőt a szülőknek, bölcsen nevelni őket. Adj türelmet és szeretetet is. És áld meg azokat, akik hétről hétre szolgálnak itt közöttük a gyülekezetben. Kérünk, áld meg gyülekezetünk minden szolgálatát, munkatársakat. Hogy mindaz, ami itt ebben a házban történik, az te rólad szóljon, és a te dicsőségedre történjen. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.